Különleges történelmet hordoz a Dunamelléki reformátusság, az újrakezdések történetét. A török hódoltság és az ellenreformáció után szinte megszűnt a protestantizmus Pesten, ma pedig itt él a legnagyobb lélekszámú reformátusság. Erről is beszámol az 5 évszázad református hagyományát bemutató tárlat, mondta Bogárdi Szabó István püspök, miután pénteken megnyitották a Calvin hagyománya, református kulturális örökség a Duna mentén című kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban.
Minden tárlóban van egy-egy tárgy vagy kiállított darab, ami talán tartósan is vagy egy pillanatra megragad. Például nagyon tetszenek most az ormánsági festett ládák, mert sajnálom, hogy a bútorfestés mint olyan eltűnt a magyar kultúrából. Nagyon tetszik a végén a Budahegyvidéki gyülekezete tagokról készült fotósorozat. Nagyon tetszik Szegedi Kis István Loci Kommunészének egy eredeti kiállított darabja. Egy szóval igazából véve minden tetszik. A leginkább az, hogy valóban nem csak templomi tárgyakat lehet látni, mint az többnyire sajnos megszokott egy-egy egyházi kiállítás kapcsán, hanem megmutatkozik, hogy a mindennapos életben, egy otthoni belsőben, egy iskolában, egy divattervező gondolkodásában, hogy jelent meg a reformátusság vagy a kálvinizmus. Ezek tetszenek a legjobban.
Püspök úr azt mondta a megnyitójában, hogy ennek a területnek a történelme újrakezdéseket hordoz, az ellenreformációról és a török hódoltságról beszélt. Elmondaná a 90-es újrakezdés óta, milyen ez a Dunamelléki református egyházkerület?
Ebben már nem nagyon különbözünk a többi egyházkerülettől, hiszen a pártállam a kommunizmus idején már minden egyházkerület egyformán osztozott a totális állam által rámért szomorú sorsban, ami elsősorban az egyházi intézmények elvételét jelentette, illetve az egyházi életnek a templomfalak közé való beszorítását. Mégis talán, ha valami kevés dunamelléki sajátosságot lehet említeni, a rendszerváltás óta itt épült a legtöbb új templom. Ez nem érdeme a Dunamellék egyházkerületnek, ez némely esetben talán 100 éves adósság is volt, csak a kommunizmus ideje alatt erre nem volt mód.
Kinek az érdeme a 40 templom megépülése?
A gyülekezeteké, a gyülekezeti tagoké, a presbitereké, akik nagyon sok esetben valóban úgy, ahogy a régi időkben a kiskevésről lemondva adták össze a pénzt és építették meg a templomokat. A Dunamelléki Egyházkerület tette a legtöbbet, hogy az iskolák, a régi egyháziskolák visszakerüljenek. Így sem sikerült mindent visszaszerezni és újraindítani, de jelenleg a 4 egyházkerület közül itt működik a legtöbb közoktatási intézmény, ide jár a legtöbb diák közoktatási intézménybe, de ez nem verseny, hanem azt tudom mondani, hogy talán inkább a dunamellékiek régi-régi több száz éves tapasztalata, hogy hozta nekünk így sokszor a történelem, vagy adta nekünk így sokszor az Úristen, hogy ami már végképp veszne látszott, ami már eltűnt, az Isten kegyelméből újra sarrathatott, újra kezdődhetett. Hasonlattal élve a dunamelléki gyülekezetek a nádasok népe volt mindig. Török időkben sokszor a nádasokba kellett behúzódni. Aztán amikor elmolott a veszedelem, akkor előjött a nádasok népe, és újra kezdte az életét, mert újra kellett kezdenie, megpróbálva Isten törvényei szerint és Isten dicsőségére.
Thank you.
A Budapesti Történeti Múzeumban rendezett tárlat tehát kilépett a templom falai közül, és nem csak az egyházi kiállításokon szokásos kincseket, hanem a hétköznapi tárgyakat is bemutatja. A kiállítás ötlete Kósa Lászlótól, az ELTE professzorától származik, tudtuk meg az öt kurátor egyikétől, Farbaki Pétertől, aki arról a kollektív munkáról beszélt, amelynek köszönhetően megszületett a tárlat, a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Budapesti Történeti Múzeum és a Hungarofest non-profit Kft. Jóvoltából.
Öt kurátor volt, tehát ez egy nagyon kollektív munka, mert ugye ennek nagyon sokféle vetülete van ennek a kiállításnak, tehát ennek vannak társadalomtudományi történeti, ugye művészettörténeti, de néprajzi vetületei is, és tulajdonképpen azok a szakemberek, akik ebben részt vettek, azok sokféle tudományterületet jelentenek. És nagyon sok kollega is segített nekünk. Tehát volt olyan tárgy, amire egy múzeumi kolléga fölhívta a figyelmünket, például itt egy eklatáns példa az a francia kárpit az elején, a 16. századi francia kárpit. Egy iparművészeti múzeumbeli kolléga, Szilágyi András hívta fel a figyelmemet, hogy ugye annak a bibliai szövegek, az a Calvin unokaöccse, az Olivetán biblia fordításából valók. És hogy akkor ez nagyon is ide tartozik. Tehát sok kisebb ilyen jelzésből áll össze az egész kiállítás, tehát mindenképpen ugye ez egy kollektív munka. Hogy mik még a fontos tárgyak, de ezt is én nagyon szeretem, ez a töki református templom kazettás mennyezet, amit szintén az Iparművészeti Múzeum őriz, és ezt itt rekonstruáltuk, néhány tábláját, még ennél több is van. Ezt ugye annó lebontották, de a múzeum megőrizte, és akkor itt bemutattuk. Vagy a másik ugye vele szemben pedig, ez egy olyan tárgy, ami a Rádai gyűjteményéből került a Rádai, úgynevezett Rádai gyűjteménybe, ami az egyháznak a gyűjteménye, de hát ezt nem nagyon látja senki. Illetve igazából azt mondhatnám, hogy Magyarországon az 50-es években volt egy Cranach kiállítás, amikor ezt kiállították, és most már Európában szerte vitték több kiállításra. Madridban volt például legutóbb egy nagy kiállítás, ahol elvitték, de a magyar közönség igazán nem ismeri. Úgyhogy ez is például az egyik missziónk volt, hogy olyan tárgyakat mutassunk be, ami kvalitásának fogva valóban érdeklődésre számíthat, és szinte alig látta valaki. A másik tárgy az Cranach műhely, de ez a kvalitásosabb, ez egy igazi Lukács Cranachtól származó darab. Alexandriai Szent Katalin vértanúságát ábrázolja, és a panel másik oldalán pedig átmehetünk. Hát egy páros portré, Rádai Pál Rákóczi kancellárja, az ő portréja és a feleségének az arcképe, Mányoki Ádámtól, tehát ugye ez megint egy nagyon kvalitásos festmény, illetve mellette Barabás Miklósnak Teleki Józsefet ábrázoló nagyon szép festménye.
Festményeket mutatott eddig, de biztosan vannak más tárgyak is, amelyekről szívesen beszél.
Ez a rész, ez a Calvin téri egyházközséghez kapcsolódik. Tehát ugye egyrészt a 19. század elején a Hofrichter volt, aki megtervezte a Calvin téri templomot, ugye ez klasszicista, és ugyanakkor itt vannak olyan tárgyak, amik ottani liturgiai használatban voltak, tehát például az augsburgi 17. századi csodálatos tál, ami ma már nem az egyházközségnél van, hanem ők átadták a Kecskeméti Rádai Múzeumnak. Az a gyűjtemény egyébként, ami a legfontosabb református gyűjtemény, és hát mi a nagy részét el is hoztuk, úgyhogy a múzeumot most be is zárták egy időre, viszont a múzeum vezetője, Fogaras Zsuzsa az egyik kurátorunk, és ő is nagyon tevékenyen és konstruktívan vett részt a kiállításnak a szervezésében.
Milisics Mátéval, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetünk.
Kiállításnak több különlegessége van. Ha összehasonlítjuk a mondjuk ebbe az évben rendezett Calvin kiállításokkal, akkor párhuzamba a Sárosodaki kiállítás hozható, ami szintén egy cím, Calvin és a Felső Magyarország. Itt is látunk Calvin is egy terület, vagyis a Dunamentére specializálódik, mondjuk ellentétben a debreceni kiállítás, ami általában a Calvinhoz köthető, a Calvin egyéni hagyomány próbálta bemutatni. Ennek a következményeként alapvetően Duna melléke koncentrál, másfajta összehasonlításra nyílik mód, hogy nem csak kimondottan Calvin hatását kerestük mi rendezők, hanem egyáltalán ebbe az elmúlt 500 évben, közel 500 év, hosszú több száz évnek ezt a változatosságát, ami a itteni dunamérléki egyház életet jellemez, tehát elég csak arra gondolnunk, hogy mondjuk a török hódoltság alatt hogy ért az egyház, hogy sok elnyomatás között is, hogy milyen virágzó ötvösség alakulhatott ki Kecskeméten, ennek a gyönyörű tárgyai láthatóak ezen a kiállításon, de hogyha egy másik ellenpontot akarok mondani, akkor a kiállítás egy külön enteriőr, egy teljes szoba van berendezve, az ormánsági reformátusság hétköznapi életét, egy ormánsági szobát látunk, és vele szembe pedig lehet látni kalotaszegi bútorokat. Ez nagyon érdekes, ugye Kalotaszeg messze van, ugye az erdélyi egyházkerület területén, és mégis hogyan hatott ez a tárgykultúra erre a vidékre, ezt is megpróbáltuk bemutatni. Ha más nem, és veszünk példaként, ha tovább megyünk a kiállításon, egy következő kis erdőgott rész, az nem más, mint Ravasz László életének enteriőr szobája, ahol láthatók az ő bútorai, az az üvegablak, amely a szobája díszlete nem más természetesen, mint egy Calvin kép, és vele szemben pedig egy Ravasz portré, és ezek a bútorok pedig kalotaszegiek eredetileg is onnét származtak. Jól mutatja azt, hogy egy Erdélyből származott püspök magával hozta azt a tárgykultúrát, azt a gondolkodást, ahol született. Ha vizsgáljuk azt, hogy miben más még ez a kiállítás, mint a többi, ami mondjuk a Calvin évre készült, van benne egy olyan specifikum, hogy emléket állít egy 75 évvel ezelőtti nagy kiállításnak. 75 évvel ezelőtt volt a Magyar Reformátorságnak egy nagy, vagy akkori nagy beutatkozási lehetősége itt Budapesten három múzeumban. Ennek a nagy kiállításnak, ami 75 évvel ezelőtt volt, most egy kis szeretét kiválogattunk, rendelkezésre nyílt az a tárgyi dokumentáció, hogy milyen ötvös tárgyak voltak kiállítva, és így most az ötvös tárgyakra koncentrálva egy nagyon különleges hatás éri a látogatót. Ez jó példás az, hogy egyik budapesti lelkész, aki tudom, hogy vidéken több helyen szolgált már, bejött erre a kiállításra még tegnap, mikor még nem volt megnyitás előtt, még azért teljesen kész, és látta ezeket a ötvös tárgyat, és első mondata, ezek nem református tárgyak, mert itt ennél a 75 évvel ezelőtti kiállításnál is arra koncentráltak, meg most is, hogy most itt a legmagasabb művészi színvonalat mutassuk be, hogy ha az egész kiállításon valaki végigmegy, akkor látja az teljességet, vagyis hogy az ontárgyaktól a magas aranyozott ezüst tárgyakig, viszont ez a 75 évvel ezelőtti kiállítás rekonstrukciója megmutatja azt, hogy mi az a legmagasabb színvonal, ami tényleg Európa színvonalú, és erre is ugyanúgy büszkék lehetünk, mint a fakupára.
Ez a kiállítás bemutatja a Duna melléki református felekezet kultúráját, a vallási életének a sajátosságait, és azt a jelentős hatást is, amelyet a magyar kultúrára, irodalomra és művészetekre gyakorolt.
Egy-két hívó nevet, egy-két család nevét hozzuk segítségül, a Rádaiak, Fáy család. Ezeknek a családoknak a kultúrteremtő volt, tehát most a Rádai családra elég utalni hatalmas könyvtárával, amit féláron adott el az egyházkerületnek, ugye ma is a Rádai gyűjtemény, Rádai könyvtár, ugye a nevét őrzi ugye az egyházkerületnek az intézményei. De ha tovább megyünk, ha nem csak a nagy családokra gondolunk, akkor szintén egy Erdélyből jött embert hozok figyelembe, ugye Calvin év van, Ápril Lajos. Ápril Lajos egyszerre volt a Bármadas Református Gimnáziumnak az igazgatója, másfelől a Protestáns Irodalmi Társaságnak is egyik vezetőségi tagja, és amellett pedig ugye egy nagyon magas szintű verseket írt, és a kiállításon is látható, olvasható az eredeti, ahogy megjelent nyomtatásban, Calvin 1535 című verse, amit 1936-os Calvin ünnepségre külön Ravasz László felkérése írt, hogy ha csak ezt nézzük az irodalomban belül is, hogy hogyan hatott a reformátusság és az irodalom egymásra, hogy ugye hát Fáji András is akadémikus volt irodalmár, de amellett ugye hazaatyaként a magyar takarékpénztár megteremtője, de ha veszünk egy másik funkcióját, református főgondnok, hogy itt ezek az emberek, akik itt a Duna melléken működtek, még inkább talán, mint a többi ember, mondjuk egy más egyházkeretben, meg lehetne látni, hogy még inkább benne értek először a Pest, aztán később Budapest körforgásában.
Vajon mennyi időt kell szánniuk a családoknak arra, hogyha nyugodtan végig szeretnék nézni ezt a kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban.
A megnyitó után azt mondtam valakinek, hogy ha végig akarsz szaladni, akkor is minimum, hát ha nem néz semmit, csak végig megy a termeken az 5 perc. Hogyha ráfigyel a legkvalitásabb tárgyakra, az 30 perc, hogyha erről is olvassa a dolgokat, és tényleg meg is figyeli mondjuk azt, hogy mondjuk a Kecskeméti Dékányi Lánc egyik oldalán a Jogakadémia címére van, de a másik oldalon ott van Calvin, hogyha figyelje az ilyen kis elrejtett információkat is, akkor másfél-két óra minimum. Lesznek szakvezetések, ilyen nagyobb esemény november 14-én a múzeumok őszi éjszakáján, több szakvezetés, előadás a Calvin ünnepségekről, kórus hangverseny, és mindenkit erre szeretettel invitálok, és később is lesznek a kiállítás kuratóriai által szervezett vezetések, amikor jobban megismerhető egy-egy résztéma.